23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ukrajna területi épségének kell alapját képeznie bármilyen béke megállapodásnak, áll a svájci békekonferencia zárónapján kiadott záró közleményben. A közleményben, mely mindenekelőtt a nukleáris biztonságra, az élelmiszerellátás biztosítására és a hadifoglyok cseréjére összpontosít, az aláírók úgy fogalmaznak, hogy az ENSZ alapokmánya, valamint a területi épség és szuverenitás iránti tisztelet szolgálhat, illetve fog alapjául szolgálni egy átfogó, igazságos és tartós béke elérésének Ukrajnában. Kiemelték azt is, hogy a békéhez minden érintett fél részvételére szükség van. Oroszország egyébként nem kapott meghívót a konferenciára, Moszkva legfontosabb szövetségese Kína pedig lemondta a részvételt. Zelenszkij ukrán elnök szerint a konferencián sikerült megtenni az első lépéseket a béke irányába. Megállapodás született több különleges munkacsoport létrehozásáról, melyek egy következő konferencia előkészítését szolgálják békeakció tervek kidolgozásával, mondta Zelenszkij. Még lehet ötleteket küldeni a 2024-es részvételi költségvetésbe Miskolcon. A harmadjára meghirdetett részvételi költségvetés 15 milliós keretösszege idén 40 millió forint, aminek a felhasználásáról a városlakók dönthetnek. A részvételi költségvetés folyamata a tavalyi évhez képest nem változott. A Tervezzük Miskolcot weboldalra várják az idei javaslatokat. Az ötletek gyűjtését a választások miatt kitolták, így június 30-áig várják, mondta Kovács Kamilla részvételi referens. Miskolcon is hívhatjuk nyáron a kéményseprőt, nem érdemes őszig várni a kéménysepréssel, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak szakembert, ám ilyenkor többet kell várni az ellenőrzésre. A kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetők, nyáron pedig gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Nem szabad etetni a vízimadarakat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye szerint a vízimadarak etetése nem csak felesleges, de tömegesen sodorja veszélybe és betegíti meg az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint a mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen őszi elvonulási viselkedést. Az etetés növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót és az ebből eredő sérülés veszélyt. Emellett az önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz. Az etetőhelyek közelében évről évre egyre több madár költhet, így nő a nyári kéregetők száma, és immár több madárral kezdődik újra a folyamat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakosság tájékoztatása, a strandokat, sétányokat üzemeltető önkormányzatok és a madarak segítése érdekében elkészített egy ingyenesen letölthető, kinyomtatható és kihelyezhető plakátot is a vízimadarak etetéséről.
Az időjárásról.
Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak zivatarok környezetében erősödhet meg átmenetileg a szél. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz, egy-egy futó záporon kívül érdemi csapadék nem várható. A szél jobbára mérsékelt marad, kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
sacrifice of praise. Though he dies, yet shall he live forever. And here we stand, O God, as trophies of your grace, drawn from darkness into light of your Spirit born. Though we die, yet shall we live forever. In you alone we worship you, O Son of God. There is no separation from his love, no power on earth, no heights above can take us from you, Son of God. Behold the Son. Heaven's Prince of Peace, though he died, yet shall he live forever. And we shall stand, O Lord, before that throne of grace, bought by your redeeming love, purchased by the blood. Though we die, yet shall we live forever. Take us from you, Son of God. There is no condemnation now for those who put their trust in you alone. We worship you, O Son of God. There is no separation from his love, no power on earth or heights above. Take us from you, Son of God.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Több mint 25 éves szolgálat a Kárpátaljai Református Egyházkerületnél.
25 év az 25 év egy helyen, de ha visszagondolok, akkor nem is volt az olyan sok igazából. Olyan hamar elment, hogy örömmel emlékezek erre vissza, erre a 25 évre.
Megújult a Kazincbarcika alsói református gyülekezet temploma.
Két évvel ezelőtt történt már, közel két éve, tehát nem egy friss esemény ez, de egy kicsit talán el is késtünk a hálaadással, de ezzel nem is lehet elkésni. Mégis, hogy 2024-re esett ez az időpont, ennek több oka is van. Kazincbarcika város most ünnepli a 70. születésnapját. Szerettük volna, hogyha a születésnapi programok sorozatában van egy olyan alkalom is, ami Sajó Kazincról szól.
Szent Mihály templom Európa Nostra díj. A kolozsvári Szent Mihály templomot az egyik legrangosabb európai örökségi díjjal tüntették ki.
Az Európa Nostra díj elsősorban egy építészeti kitüntetés, egy elismerés, az épített örökségnek a megóvása, megőrzése, a kiemelkedő kulturális, illetve közösségi értéknek a jutalmazása, úgymond.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Vadó Krisztina még Horkai László püspök munkássága alatt kezdte meg a munkáját a Kárpátaljai Református Egyházkerületnél, majd Zán Fábián Sándor püspökónál folytatta hivatását. És nem véletlenül neveztem így, hiszen több mint 25 éve dolgozik Krisztina a hivatalban, ami számára ma már egy hivatás, egy szolgálat, és hogy mi az, ami még mindig itt tartja, most megtudhatjuk.
25 éve dolgozol a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöki hivatalába. Hogyan kezdődött? Hogyan kerültél ide?
Elég nehéz ezt így magamnak is rendbe rakni, hogy 25 év az 25 év egy helyen, de ha visszagondolok, akkor nem is volt az olyan sok igazából. Olyan hamar elment, hogy örömmel emlékezek erre vissza, erre a 25 évre. Hogy kezdtem? Hát úgy kezdtem, hogy annak idején Horkai Laci bácsi keresett meg azzal, hogy amikor őt megválasztották abban az időben, ugye ő lett a püspök Gulácsi Lajos bácsi után, úgy gondolta, hogy neki szüksége lenne egy olyan segítőre, aki egy idegen nyelvet beszél, mert nem voltak akkor idegen nyelvű munkatársak a hivatalban, és azt mondta, hogy hát mivel én úgyis akkor befejeztem az egyetemet, hát olyan jó lenne, hogyha neki valaki ide jönne, mert neki annyi sok külföldi kapcsolata van, hát mit fog ő csinálni itt egyedül, neki kell egy segítő, hát és akkor így lett ez.
Milyen volt a kezdet? Miben változott meg a 25 év alatt? Hogyan látod? Neked már azért van tapasztalat, fejlődött, sokat fejlődött, nőtt a gyülekezetek száma, nőtt a feladatok száma is, gondolom. Mi a te feladatod?
Hát nagyon sokat változott, azt kell, hogy mondjam, a 25 év alatt, mert azért úgy kicsibe kezdtük, maga az épület sem volt olyan szép még, mint amilyen most, maga a terület sem volt olyan rendezett, mint most, de minden vezetőnek az volt igazából a célja, hogy minél szebbé, minél otthonosabbá tegye magát a hivatalt is, mert ugye egy régi óvodai épületet kaptunk mi meg annó, és ez lett egy püspöki hivatallá, de Horkai László püspök úr is annak idején nagyon sokat tett azért, hogy sok mindenben változzon. Maga a beosztása is a hivatalnak nem ilyen volt, mint most, tehát nem itt volt a titkárság, ahol most én ülök, nem ott volt a püspöki hivatal, ahol a püspök úr székel most, hanem teljesen más beosztásban voltak, és kevesen dolgoztunk, nem voltunk nagyon sokan, de annyiba változott, hogy most egyedül végzem azt a munkát, amit annó hárman is végeztünk. Ebben viszont teljes mértékben változott. Változott abban is, hogy a lelkészeknek a száma változott. Tehát nem volt 76 lelkész, mint ami most van, hanem talán akkor ilyen 35-40 lelkésszel kezdtük, és azóta folyamatosan, igen, tehát azóta folyamatosan nőtt a lelkészek száma, mert egyre többen mentek ki a teológiákra tanulni, egyre többen döntöttek amellett, hogy akkor ők az Isten szolgálatába szeretnének állni, és annak idején még elég sokan haza is jöttek Kárpátaljára szolgálni, ami most már azért nem egyértelmű.
Mi a te feladatköröd, amit te itt végzel? Nyilvánvalóan tartod a kapcsolatod a több mint 70 fő lelkésszel, így hogyha lebontjuk a nap napjaidat, nyilvánvalóan változok attól függően, hogyha a delegáció érkezik, vagy a kapcsolatot kell tartani, de melyek a főbb tevékenységi köreid?
Ha egy kicsit visszatekinthetek, akkor azt elmondanám, hogy amikor én ide kerültem, hárman kezdtük a hivatalba a munkát, és az én feladatom csak a külföldi partnerek kapcsolattartása volt igazából, és a külföldi partnerek felé a pályázatok megírása, vagy a külföldi vendégek fogadása. Az évek alatt ez egy kicsit változott, sőt, nagyon sokat változott, és amikor Zán Fábián Sándor püspök úr lett az egyházkerületnek a püspöke, egyre több feladat került az én kezem alá is, egyre szélesebb körben kezdtünk több mindent megközelíteni, több partner kapcsolat lett, és mivel voltak változások az egyházon belül is, így a munkatársak elmentek, és egyedül maradtam, tehát minden olyan feladattal, amit egy titkárságon el kell végezni, és akkor ez most már nem csak arról szól, hogy vendégeket fogadok, vagy egy telefont megejtek, hanem minden olyan adminisztráció, ami egy püspöki hivatalnak a titkárságán keresztül megy, legyen ez az iktatási rendszernek a rendben tartása, a kimenő bejövő leveleknek a beiktatása, külföldi partnerekkel való kapcsolattartás, angol, ukrán, magyar nyelv használata, mikor, milyen feladatokat kell elvégezni. Igen, rendezvényekben lebonyolító szerepet játszani, közreműködni, segíteni a püspökünknek a munkáját minden téren.
Szerteágazó ez a feladat, de 25 éve itt vagy, és kitartasz, és valóban akár három ember munkáját is végzed. Miért?
Ha őszinte akarok lenni, akkor sokszor megfordult a fejemben, amikor nehézségek jöttek, amikor volt olyan, hogy valakinek nem úgy tetszett az én viselkedésem, vagy egy kicsit többet mondtam, mint kellett volna, vagy úgy gondoltam, hogy én ezt most megmondhatom akár egy lelkésznek is, hogy hát ez viszont nem így van, ezt másképp kellene tenni, vagy jobban kellene. Amikor negatív visszajelzéseket kaptam, akkor úgy gondoltam, hogy hát bizony ezt nekem be kell fejezni, ez nem az én feladatom. Tehát engem Isten nem erre hívott, hogy akkor én most mindenkinek megfeleljek, hogyha nekem rossz kedvem van, akkor is mosolyogjak, de nagyon sokat imádkoztam akkor, amikor nehéz időszak is volt, és valahogy az Isten mindig olyan csodálatosan megmutatta azt, hogy nem kell nekem máshová menni, nekem itt van a helyem, mert ő nekem azt a feladatot adta, amit nekem el kell végezni. És bármennyire sokszor, és ez tényleg így van, hogy nagyon sokszor akartam tenni ellene, rugódoztam ellene, hogy hát nem, én most már feladom, elég volt, nem lehet azt, hogy most nem tudom, én bárki csak úgy beszólhat nekem, de nagyon sokat kellett ezért imádkozni, és Istentől elkérni ezt, hogy itt akar-e látni engem, vagy nem. Sokszor panaszáradat volt bennem, mert mindig mindent nekem kellett elvégezni, és főleg akkor, amikor egyedül maradtam, akkor, amikor a második gyermekem született, akkor maradtam én teljesen egyedül a hivatal munkájával, akkor kellett igazából helytállni, akkor kellett erősnek lenni, itt maradni, és nem azon gondolkodni, hogy akkor most én elmegyek, és valahol máshol talán jobb lesz, de tényleg mindig az Isten útmutatására figyeltem, és soha nem volt más, ami engem megakadályozott volna ebbe.
76 lelkipásztor, 108 gyülekezet. Itt azért egy hatalmas kapcsolattartásról van szó. Minden tudtok, hogy melyik gyülekezetben mi folyik, hogyan zajlik, milyen rendezvények?
Nagy részében igen. Igen, tehát ami igazából a gyülekezet magán programja, egy kisebb program, azt nem feltétlenül kell nekünk a kerületnél tudni, de azért amikor egy hálaadó alkalom van, amikor akár egy 30 éves templomért adunk hálát, vagy egy 100 évesért, vagy akár egy lelkészbeiktatás van a gyülekezetben, tehát ezekről a programokról persze természetesen tudunk, mert ez az egyház kerületet érinti, ez az egyház kerület berkein belül történik, és mivel persze hát a szolgálatoknál a püspök úr az, aki meghívott vendég, meghívott szolgálattevő, természetesen a hivatalon keresztül mennek ezek az egyeztetések, időpontot kérnek, hogy akkor mikor is lenne jó, mikor felelne meg a püspök úrnak ez az alkalom. És persze, amikor a statisztikai jelentéseket készítjük az egyház községekről, akkor mindenképpen kell, hogy tudjuk, hogy hány lelkes a gyülekezet, hány hittanúsa van, hány konfirmandusa van, azt még akár azt is, hogy hány lelkésze van, mert ugye nem minden gyülekezetben csak egy lelkész szolgál, hanem vannak, ahol ketten, hárman, vagy négyen, öten, vagy hatan, mint Beregszázban is.
A statisztikai adatok mit mutatnak? Csökkent a gyülekezetek létszáma, vagy van, ahol növekedett? Van pozitív tendencia, növekvő tendencia most ebben a helyzetben?
Hát figyelj, most a statisztikai jelentés alapján, amit nem is rég a levéltárból szedtünk ki, azt mutatja az a statisztika, hogy 100 évvel ezelőtt majdnem ugyanannyian voltunk, mint most. Ugyanannyi lelkipásztor szolgált 100 évvel ezelőtt, 76, mint amennyi most van a Kárpátaljai Református Egyházban. Ez egy olyan érdekes statisztika, amit én magam is meglepőnek tartottam, amikor elolvastam, és majdnem a lélekszám is a gyülekezetekben ugyanaz, tehát ilyen 65 ezer körüli volt akkor a gyülekezetek lélekszáma, és most mi is ilyen 65 ezer körül vagyunk, tehát nem lehet azt mondani, hogy most annyira megfogyatkozott. Persze vannak gyülekezetek, ahol teljesen megcsappantak, mert a kisebb gyülekezeteknél azért ez látható. Van például Bátfa, Palló, vagy akár Pereg megyében Kukja, Ugocsába vannak, ugyebár Újakliba, vagy Aklihegyen, tehát vannak kis gyülekezetek. De mégis én azt tudom mondani, hogy ha a 100 évet visszamenőleg nézem, akkor nem olyan rossz a helyzet, mert valahogy az Isten olyan csodálatosan formált az életünket, hogyha akkor 100 évvel ezelőtt tudott 76 lelkipásztor szolgálni 65 ezer lélekszámmal, és most, amikor ilyen nehéz helyzetben vagyunk, akár egy járvány után, vagy egy elvándorlás, meg egy háború, akkor az Isten mégiscsak csodálatosan működött az életünkben, és mégis megtartja az övéit, bármilyen nehézség is van.
Röviden kellene megfogalmazni azt, hogy mit jelent számodra ez a hivatás. Mert ez egy hivatás. 25 év után már mondhatjuk azt, hogy ez egy hivatás. Akkor mit jelent neked, és milyen szépsége van?
Isten szolgálatában lenni, és az ő dicsőségére szolgálni minden nap. Csak ennyi. A szépsége pedig az, hogy emberekkel foglalkozni, emberekkel dolgozni, és látni azokat a fejlődéseket, amiket Isten a gyülekezeteken keresztül, a lelkészeken keresztül, és az egyházi vezetőken keresztül tud megvalósítani, és hálát tudok adni azért, mert az egyházkerületnek is olyan vezetői voltak, akár Horkai László püspök úr, akár Zán Fábián Sándor püspök úr, akiknek a keze alatt én dolgoztam, hogy nagyon sok mindenre megtanítottak. Nagyon sok mindenre, és én hálás vagyok nekik ezért.
Az elmúlt percekben Badó Krisztinával, a Kárpátaljai Református Egyházkerület munkatársával beszélgettünk.
there is a Redeemer, Jesus, God's own Son, precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Jesus, my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah, oh, for sinners slain. Till the work on earth is done. When I stand in glory, I will see His face, and there I'll serve my King forever in that holy place. Precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Thank you, my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Megújult a Kazincbarcika alsói református gyülekezet temploma. A 14 millió 300 ezer forintos kormányzati támogatásból megvalósult beruházás során megoldották a csapadék és talajvíz elvezetését, kijavították a homlokzat hibáit, és bádogos munkákat is végeztek az épületen. A Tiszáninneni Református Egyházkerület 5 millió forinttal támogatta a helyreállítást. A részletekről Bunzik Attiláné lelkészt, Sütő Dávid Pellé kérdezte.
Miért is szól a hálaadó Isten tisztelet?
Minden vasárnap azt gondolom, hogy ünnep egy református gyülekezet életében, de vannak a gyülekezet életében is különleges alkalmak. Ez egy hálaadó alkalom lesz a templomunk felújításáért. Két évvel ezelőtt történt már, közel két éve, tehát nem egy friss esemény ez, de egy kicsit talán el is késtünk a hálaadással, de ezzel nem is lehet elkésni. Mégis, hogy 2024-re esett ez az időpont, ennek több oka is van. Kazincbarcika város most ünnepli a 70. születésnapját. Szerettük volna, hogyha a születésnapi programok sorozatában van egy olyan alkalom is, ami Sajó Kazincról szól, hiszen azt mondhatjuk, hogy egy fiatal városnak a legrégebbi város része Sajó Kazinc, és a műemléktemplom is a városnak az egyik legrégebbi épülete. Másfelől a 2024. év az Egresi Bénihez is kötődik, hiszen ő Sajó Kazinc szülöttje, és most emlékezünk a születésének 210. évfordulójára. Amikor ide kerültünk lelkipásztorként, akkor a férjemmel együtt, úgy előre tekintve, volt egy nagy álmunk. És ez az volt, hogy 2024-re Isten segítségével, hát ha meg tud újulni a templom, hát ha meg tud újulni a parókia és a gyülekezeti ház. Hát nem vagyunk elégedetlenek, bár nem vált minden álmunk még valóra, de sikerült a parókia felújítása, túl vagyunk most már a templom felújításon, és hálaadással mondom azt is, hogy ebben az évben elkezdődik a gyülekezeti ház felújítása.
És a templom, illetve hát akkor itt említettük a parókiát is, hogyan újultak meg, milyen felújításon esett át ez a két épület?
A parókia felújítása 2017-18-ban történt meg, nyilván az egyházkerületi támogatással, így fogadott minket a gyülekezet, hiszen 2017 augusztusában kerültünk ide, és a parókián nyílászárók cseréje történt meg, festés, burkolás, tényleg elmondhatom, hogy a fürdőszoba felújítása, egy szép lelkész lakás mondhatunk most magunkénak, ahol tényleg örömben telnek a mindennapjaink. A templom felújítás tervezése az egy hosszabb folyamat volt, mivel műemlék a templom, ezért sokféle engedély beszerzésére is szükség volt, és azt gondolom, hogy időben kezdtük el ennek az előkészítését. 2020 volt az az év, amikor már nagyon bántotta a szemünket az omladozó vakolat, a túlcsorduló csatorna, ahogy nem vezette le a vizet, a megkopott falfestés, és akkor a presbitérium úgy határozott, hogy különös figyelemmel kísérjük azokat a pályázatokat, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy segítsék ezt a felújítást, és akkor 2021-ben ugye a Magyar Templomfelújítási Program keretében, amit a magyar kormány hirdetett meg, a mi gyülekezetünk is kért, és kapott 14 millió 300 ezer forintot. Addigra, mire megérkezett tulajdonképpen a pályázati támogatás, addigra mi próbáltuk beszerezni a műemléki szakértői véleményeket. Nagy József András volt az, aki az engedélyezési, kivitelezési tervet elkészítette, és hát azt gondoltuk, hogy ez az összeg elég lesz majd arra, hogy tervezett célokat megvalósítsuk. Amit nagyon szerettünk volna, az az, hogy a homlokzat megújuljon, és a csatorna cseréjét, aztán a templom körül a vízelvezetést, illetve a hajó részen az ablakok cseréjét. Igen ám, de közben jött egy COVID-járvány, és utána jött egy olyan válság, ami azt gondolom, hogy tényleg az ország minden területén, mindenhol éreztette a hatását, és az építőiparban különlegesen, így az a támogatás, amit kaptunk, az nem fedezte már ezeket a munkálatokat. És tényleg az Isten gondviselését annyira megtapasztaltuk abban, hogy akkor segítőkezet nyújtott a Tiszáninneni Református Egyházkerület, hiszen felkínáltak egy olyan lehetőséget, hogy a pályázatban megjelölt programot, hogy meg tudjuk valósítani, ők kiegészítő támogatást adtak. Így kapott a mi gyülekezetünk is 5 millió forintot. És ezzel együtt, illetve a gyülekezet önerejével sikerült mindazt, amit elterveztünk, meg is valósítani. A gyülekezetnek nagyon nagy az áldozatkészsége, tehát az előkészületi munkák közel 4 millió forintba kerültek, tehát a szakértői vélemények, a tervezés, és a végén pedig szintén azzal szembesültünk, hogy voltak pótmunkák, amire nem számított a gyülekezet. A hajó rész az látszik is, hogy elválik a vakolat a toronytól. A műemléki javaslatra egy egységes simított vakolatot kapott, és nyilván ez azért plusz költségekkel is járt. Tehát az egy ilyen 4 millió forintos költség volt, amit szintén önerőből tudtunk fedezni. Összességében a templom felújítása közel 27 millió forintba került. Nagyon áldozatkész ez a gyülekezet. Nem csak a templom felújítás terén, hanem minden más eseményen, programban, bármilyen célt tűzünk ki magunk elé, ezt tapasztaljuk meg, hogy szívesen, tényleg hálával adnak azzal a lelkülettel, hogy amiük van, azt ők Istentől kapják, és amikor adakoznak egy célra, akkor ők azt úgy érzik, mintha neki adnának köszönetként vissza valamit.
Említette, hogy műemlékvédelmi templom, műemlékvédelem alatt áll. Mit lehet tudni a templom történetéről, ha egy kicsit felidéznénk, hogyan jutott el idáig, hogy most megújulhatott?
Úgy olvastam a dokumentációkba, a régi írásokba, forrásokba, hogy három periódusban épült a templom. Nyilván műemléki jellegét is onnan kapta, hogy több száz éves múltra tekint vissza. A legkorábbi része, a nyugati vége a hajónak, az a 13. századra datálják. Vannak ott olyan műemléki emlékek, amik erre engednek következtetni. Aztán bővítették a templomot 1526-ban kelet felé, és 1792-ben épül hozzá még egy kis toldás, illetve a torony. Ugye a türelmi rendelet után, amikor már engedélyezik, hogy a reformátusok is építhetnek tornyot a templomukhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy három periódusban épült meg a templom.
Mai háladó Isten tiszteleten itt említettük, hogy Egressy Béniről is megemlékeznek. Ő hogyan kötődik a Sajó-Kazinci gyülekezethez, mi is ennek a története?
De Egressy Béni eredeti nevén ugye Galambos Benyáminnak hívták, az ő édesapja Galambos Pál itt volt ebben a gyülekezetben református lelkész, akkor, amikor Benyámin fia született. Maga Egressy Béni azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éves koráig élt itt a parókián a lelkész családdal, utána elhelyezték az édesapját, de úgy emlékezünk rá, mint Sajó-Kazinc szülöttjére, és azt gondolom, hogy ő, amit az utókornak hagyott munkásságával, életfelfogásával, hazaszeretetével, tenni akarásával és olyan kitartó tanulni vágyásával ebben mutat nekünk is példát, és azt gondolom, hogy nagyon sok magyar embernek még.
Hogyan emlékeznek meg róla, akár a mai hálaadó Isten tisztelten, vagy általánosan hogyan szoktak megemlékezni róla?
Minden évben a születésnapján van megemlékezés róla. Ez van, amikor a várossal együtt történik. A városban is van Egressy Béninek egy mellszobra, és ott is szoktunk koszorúzni együtt a város vezetőivel, illetve itt a gyülekezetben minden olyan vasárnap, ami közelesik április 21-éhez, megemlékezünk róla néhány gondolatban, és itt a templomkertben is van egy emlékmű. Ilyenkor mi is megkoszorúzzuk, és ott az emlékmű mellett el szoktuk énekelni a szózatot.
Gyülekezet az hogyan készült a mai alkalomra? Itt már beszélgettünk kicsit a gyülekezetről. Milyen hangulatban telt az Isten tiszteletre való készülés?
Legalább olyan izgatottak voltak, mint a lelkipásztorok. Nyilván, mivel ilyen hálaadó Isten tiszteletek viszonylag ritkán vannak egy gyülekezet életében, azt szeretnék, hogy minden szépen sikerüljön, és minden mozzanata ennek az Isten tiszteletnek, illetve az utána következő szeretett vendégségnek az Isten dicsőségére legyen. Elmondhatjuk, hogy nagyon aktívak a gyülekezet tagjai. Elég nagy létszámú presbitériumunk van. 21 presbiter van, és 4 pótpresbiter. Valamilyen módon mindenki igyekszik kivenni a részét a szolgálatban. Tényleg ki milyen talentumot kapott, van, aki a kétkezi munkával tud szolgálni, van, aki kis igekártyákat készített, az asszonyok nagy része nyilván a szeretett vendégségre készül inkább, sütnek, de például olyan jó volt látni, hogy hétfőn és kedden, ezen a héten, ahogy készültünk az ünnepségre, olyan szorgos kezek megjelentek délután a templomkertben, és tényleg az összes virágágyást szépen rendbe tették, hogy úgy minden arról szóljon, hogy ünnep lesz a gyülekezet életében.
És említette, hogy azért visszatekinthetünk, hogy azért még nem is olyan régen kerültek ide. Ezt hogyan fogadták, és hogyan élik meg a Sajó-Kazinci gyülekezetben a szolgálatot?
Mielőtt ide kerültünk volna, több mint 20 évig szolgáltunk 3 gyülekezetben a férjemmel, Sajó-Kazán, Sajó-Ivánkán és Ózd Sajóvárkonyi gyülekezetben, és 2017-ben nyugdíjba vonult innen a lelkészházas pár Tóth Sándor és felesége, és akkor a gyülekezet gondnoka és presbiterei megkerestek minket, hogy szeretnék, hogyha eljönnénk ide lelkipásztornak. Ott is szerettünk szolgálni. A kisebb gyülekezetekben tudtuk, hogy ez más lesz, és talán nehezebb is lesz. Hiába egy helyen vagyunk, de sokkal nagyobb az a közösség, akik között szolgálni kell. Nagyon-nagyon sok öröm ér a mindennapokban is. Tehát nem csak abban, hogy vasárnap szinte teli templom előtt prédikálhat az ember. Nagyon sok áldást tapasztalunk a gyerekmunkában. Itt 5 állami iskolában tartunk hittanórákat. közel 300 gyermek jár református hittanra. Mindig azt szoktam mondani, hogy velük már lehetne nyitni egy újabb református iskolát. Igyekszünk őket nagyon bevonni a gyülekezet életében. Családi istentiszteletekre hívjuk őket és a szüleiket, szeretteiket minden hónapban egyszer. Nyári tábort tartunk nekik 100 fővel, vagy van, amikor még többen is jelentkeznek, egy hetes napközis táborunk van. Nagyon sok pozitívumot tudok mondani, soha nem érezzük egyedül magunkat, és a mindenható Isten támogatása és gondviselése mellett azt gondolom, hogy nagyon fontos egy lelkipásztor szolgálatában az, hogy érezze azt, hogy a gyülekezetben is mindig segítő szándékú emberek és segítő kezek nyúlnak felé, és ezt itt mi megtapasztaljuk.
Hálaadó Isten tiszteleten túl milyen egyéb programok, gyülekezeti alkalmak várnak még a közeljövőben a gyülekezetre?
Ha az évre tekintek előre egy kicsit, akkor legközelebbi ünnep szintén a konfirmáció lesz a gyülekezetben, pünkösd ünnepén 16 fiatal fog majd konfirmálni. Utána lezárjuk a hittanévet, hittanévzáró istentisztelettel, és a családi istentiszteleten legaktívabban résztvevő gyermekeket mindig meg szoktuk jutalmazni. Most egy kicsit másként tervezzük, mint eddig. Eddig mindig egy autóbuszos kirándulásra vittük el őket, és most a nagyobbakkal először tervezünk egy 2-3 napos csendes napot. Lehet, hogy Imolára fogunk elmenni, ott van egy nagyon szép gyülekezeti ház, direkt ilyen célra. A kisebbeknek pedig ilyen családi napot szeretnénk itt a parókia és a templomkertben, hogy egy kicsit a szüleikkel is találkozhassunk egy kicsit kötetlenebb formában, amikor tényleg lehet ismerkedni az ő családjaikkal. Aztán szeretnénk részt venni az Ez az a nap rendezvényén, 50 jegyet vásároltunk a gyülekezet számára, majd az odavaló jelentkezés most kezdődik el. Aztán, ha nyárra gondolunk, akkor július közepén szervezzük most a nyári napközis táborunkat. Augusztus elején testvérgyülekezeti találkozó lesz Tornalja és Szilágy Balla, egy felvidéki és egy erdélyi testvérgyülekezetünk van. Minden évben találkozunk valahol, most pont rajtunk a sor, mi fogadjuk a vendégeket, ez egy 3 napos találkozó szokott lenni, most mi leszünk a házigazdák. Aztán van vagy 7-8 esküvő a gyülekezet életébe bejelentve, és hát nyilván a mindennapi szolgálatok is mindig szép elfoglaltságot jelentenek a számunkra.
Megújult a Kazincbarcika alsói református gyülekezet temploma. Bundzik Attiláné lelkésszel beszélgettünk.
Thank you. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A kolozsvári Szent Mihály templomot az egyik legrangosabb európai örökségi díjjal tüntették ki. Elnyerte az Európai Örökség díjat, Európa Nostra 2024 díjat. Ennek a gótikus gyöngyszemnek a restaurálása egy 2016 és 2022 között megvalósított komplex projekt volt. Erről beszélgetünk mai adásunkban Potyó Istvánnal, a Szent Mihály plébánia sajtóképviselőjével. Riporter Mihály Kótiha mér.
Pontosan mi ez a díj? Mit szoktak vele jutalmazni általában? Hogy idén pont a Szent Mihály kapta meg?
Hát az Európa Nostra díj elsősorban egy építészeti kitüntetés, egy elismerés. Az épített örökségnek a megóvása, megőrzése, a kiemelkedő kulturális, illetve közösségi értéknek a jutalmazása, úgymond. A restaurálás után az építészeti iroda, illetve a plébánia kezdeményezésére nyújtottak be egy elég nagy dokumentációt, ahol több mint 250 jelentkezőből választották ki a Szent Mihály templomot. Természetesen egy nagy elismerése, úgy az építészeti, a restaurálási és a befejezett projektnek a megvalósulásáért, de ugyanakkor elismerése annak is, hogy a templomban egy közösség élete zajlik, és hogy úgymond sokan érezzük és valljuk magunkének a Szent Mihály templomot.
Hosszú felújítási folyamat vezetett oda, hogy megújuljon ez a templom, és elnyerhesse ezt a díjat. Milyen hozadékai voltak a díj mellett annak, hogy megújult a templom, újra látogatható lett?
Maga a restaurálás az nyilván egy ekkora jelentőség épületnél nagyon fontos. Mondhatni történelmi. Az utolsó nagy restaurálás a 60-as évek, 50-es évek végén valósult meg, és ez a projekt az, hogy megvalósulhatott, hogy megélhettük, és hogy a mostani tudomány eszközeivel, illetve teljes bevetésével készülhetett el, ez egy nagy előnyt jelent. Azokat a dolgokat is valamilyen szinten korrigálni kellett, vagy másképp csinálni, amelyek voltak az 50-es, 60-as években. Több részen kellett komoly statikai, meg megerősítési beavatkozásokat elvégezni, a repedések mentén, akár vakolat alatt, akár nem látható, de azért, ami nagyon affektált, a teljes toronynak a belső lépcsőzetét, teljes struktúráját, emeletét, mindent ki volt most cserélve tűzbiztossá tenni, látogatásbiztossá tenni. És nyilván ennek ez fő hozadéka az, hogy maga a közösség biztonságban használhatja, hogy örülhet-e a szép, megújult templomnak, de nem csak a úgymond a hívő közösség, hanem mindazok, akik ellátogatnak Kolozsvárra, de és azok, akik nyilván minden nap, vagy hetente egyszer, vagy bármikor áthaladnak a főtéren, szeretettel és örömmel néznek a templomba be, és ezáltal emelkedik a lelkük Istenhez, és szebbé teszi a napjukat, meg a mindjárt életét.
Milyen viszonyban áll a templom életében a kultúra, a turizmus és a szakrális szerepe, hiszen katolikus templomként erről is muszáj beszélni?
Hát elsősorban a közösség használata, nyilván a katolikus közösség használatában van a templom, és a liturgikus ünnepeken gyűlünk össze, és örülhetünk annak, hogy egy kimagasló templom tartozik a mi közösségünkhöz. Mindezek mellett nyilván komoly kulturális és művészeti aktivitás folytatódik, ugye a különböző előadások is, de koncertek, hangversenyek, zenei áhítatok alkalmával otthont ad a templomunk. Vonzverő mindenképpen sokunknak. Turisták szempontjából is azt hiszem, hogy az egyik első számos célpontja a városunknak, olyan szempontból, hogy központi helye miatt, jelentősége miatt, szépsége miatt. Mindezek együtt képezik azt az életet, ami benne zajlik. És ez az élet, tehát ezek az élőkövek, amelyeket alkotják a helyi közösség, a városi nagy közösség és mindazok, akik ide látogatnak. Annak idején, amikor ellátogatott az Európa Nostra Bizottság is, ezekre az aspektusokra is nagyon-nagyon nagy figyelmet fordított, és ez is nagyon is fontosnak tartották azt, hogy egy olyan építményről van szó, amelyik be van lakva, élettel teli és dinamikus életet mutat.
Hogyan tervezik fenntartani ezt a most fellendült életet, ami a templomban zajlik jelenleg is?
Sok kihívást állít elénk a templomnak a biztonságossá tétele, lehetőséget adni a látogatónak, hogy a minél több részét megismerhessék a templomnak. Ennek keretében szeretnénk, és nagyon örülnénk, hogyha elnyerni a templom a közönségdíjat, amelyre nagyon kérünk mindnyájukat, hogy szavazzanak az Európa Nostra weboldalán. mert ezáltal is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy új tereket és új kiállító részt tudjunk megvalósítani a toronyi részben, a templomnak a történelméről, a felújítás hátteréről, és olyan adatokról, amelyeknek a mi közösségünknek is, és minden látogatónak nagyon fontos. Úgyhogy folytonos kihívást jelent a fenntartása, az is, hogy jól disztingváljuk azt, ami liturgikus esemény, és nem lehetséges a látogatás olyankor, illetve az, hogy amikor nincs liturgikus esemény, akkor minden látható legyen, minden érték és minden szépség, de ugyanakkor egy olyan lehetőség is legyen, hogy aki csak imádkozni tér be, annak is meg legyen az a csend és az a meghitt szféra, amelyben ezt megteheti. Úgyhogy biztatunk mindenkit, hogy szavazzon az europanostra.org oldalán a Szent Mihály templomra, és ezáltal támogassa a törekvéseinket, hogy minél többet bemutathassunk ebből a közös értékünkből.
A templom most már több mint 2 éve megnyílt a nagy közönség előtt ismét. Így 2 év távlatából milyenek a visszajelzések?
A visszajelzések pozitívak minden szempontból. Örömteli arcokat látni, nagyon jó leső érzés, amikor az ember csak meg a hátul is figyel, hogy bejönnek, hogy körbejárnak. Nyilván hozzátartozik egy bizonyos fegyelem is, amit azért igyekszünk javasolni és megtartani a templomnak a méltóságához híven. De összességében mondhatom, hogy a templom terébe való belépés által úgy gondolom és úgy érzem, hogy már emelkedik egy kicsit a lelkünk a Jóistenhez, és ezáltal tényleg szebbé varázsolja annak a létét, mindannak, aki belép a templomba.
Amikor a megnyitás után először beléptem a templomba, egy egészen különleges élményben volt részem. Neked mik a tapasztalataid erről? Hogyan reagáltál arra, amikor először megláttad a végeredményt?
Az én szempontból más volt, mert hogy elég azért a restaurálás alatt is sokszor bejártunk, és sok szempont kísért végig minket. Még az átadás után is sok mindent kellett átalakítani, javítani, funkcionálissá tenni, kitartani az mellett, hogy a templomnak elsősorban liturgikus rendeltetése van, és azáltal az mellett van turisztikai szempontú rendeltetése is. Tehát ez egy folyamat volt igazából, az a teljes átalakulás, úgyhogy látok folyamatában. Viszont tényleg, mikor már elnyerte azt a pontot, hogy minden ilyen átalakulás akadály elgördült előnünk, akkor mindenképpen hát megnyugvás jelentett, hogy befejeződött, és visszatérhetünk a templomba.
Potyó Istvánnal, a Szent Mihály plébánia sajtóképviselőjével beszélgettünk a főtéri templom felújításáról és a nemrég elnyert Európa Nostra díjról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldás, békesség!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
The sun has come up, the night is behind. Go down in the city, into the street, and let's give the message to the people we meet. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. Go through the park, on into the town. The sun still shines on, it never goes down. The light of the world is risen again. The people of darkness are needing a friend. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. The darkness has come, the sun came to die. The evening draws on,
The sun disappears, but Jesus is living, his spirit is near. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show. So light up the fire and let the flame burn. Open the door, let Jesus return. Take seeds of his spirit, let his fruit grow. Tell the people of Jesus, let his love show.
Vártalak,
sokat vártalak.